Isten igéjét a Királyok első könyvének 17. fejezetéből olvasom az első 16 verset. Galileában lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak. Az élő ura, Izrael Istenére mondom, akinek szolgálatában állok, ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerítpatak mellett a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, hollóknak pedig megparancsolom, hogy gondoskodjanak rólad. Elment tehát, az Úr igéje szerint járt el. Odaérve letelepedett a kerítpatak mellett a Jordántól keletre. A hollók hoztak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. Fölkelt tehát és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki és ezt mondta. Hoz nekem egy kis vizet, valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hoz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék lisztem van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamentve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megettük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj, tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak, csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, házanépe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó nem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, mint megmondott Illés által.
Atyán, köszönjük, hogy úgy állhatunk meg előtted, hogy mindent átadhatunk neked. És beléd vethetjük a mi bizalmunkat. Mert te csodálatosan őrzöl bennünket. Bajban és nyomorúságban is. Mellettünk vagy és fogod a kezünket. Urunk, köszönjük, hogy te, aki a mindenség teremtője és alkotója vagy. Te Krisztusban közel jöttél hozzánk. Magadat adtad oda, hogy megváltunk légy, hogy békességünk legyen, hogy a kudarcot vallott életünkkel is hozzád tartozhassunk, hogy felemelj a porból, hogy reménységet és utat mutass nekünk. Urunk, te pontosan látod, hogy most milyen gondolatokkal, milyen kérdésekkel jöttünk eléd, milyen küzdelmeink vannak, amiket magunk mögött hagytunk otthon. Szeretnénk most ezeket a te kezedbe tenni, a mi családunkat, gyermekeinket, hozzátartozóinkat, munkahelyi gondjainkat, betegségeinket, félelmeinket, szorongásainkat. És kérünk, hogy jöjj egészen közel hozzánk. Szólíts meg bennünket a te igéd által. Érints meg a te lelked által. Add a te békességedet a szívünkbe, és adj nekünk útmutatást. Így kérünk Jézus Krisztusért, hogy légy közöttünk. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből olvasom, a 8. rész első 15 versét, és a 9. részből a 6-tól a 15. verseket. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak. És erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel is, aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat. Hogy így egyenlőség legyen, amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és eledelül kenyeret, megadja, és megsokasítja a vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely hálaadást szül az Isten iránt általunk. Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nem csak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat háladásra is indít az Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent, azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek, és azért a jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. És ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Amen. Mi jöhet még? Csapás csapás után jött. Hiába küzdött, a helyzet egyre kilátástalanabb. Segítséget sehonnan nem várhat. A sareptai özvegy, vagy asszony életében, férje halála után nehéz napok köszöntöttek be. Egyedül maradt gyermekével, akit föl kellett nevelnie. És abban a korban nem lehetett egy nőnek olyan munkát végeznie, amiből igazán családját eltarthatja. Szülői támogatásról semmi hír. Segítség, szociális támogatás nem ismertek. A nyomorúságot és a nehézséget csak fokozza a szárazság beköszöntése. Nap után kémleli az eget. Isten, adj esőt! De az eső nem jön. A tartalékokhoz kell nyúlni. Egyre szűkösebben kell a napi adagot kimérnie. De végül eljön az a nap, amikor tudja, hogy most már éppen annyi liszt van a fazékban, és annyi olaj a korsóban, hogy ebből még ma tud egy adag lepényt, kenyeret sütni, és vége. Egy ilyen beletörődött fásultsággal indul hát fát gyűjtögetni, hogy megsüsse az utolsó adag kenyerét. Egy férfi váratlanul megszólítja. Hozz innom, és hozz egy falat kenyeret. Honnan veszi ez a férfi ezt a bátorságot? Ebben a helyzetben? Honnan jött? Hát nem tudja, hogy mindenki az utolsó tartalékait éli fel? Hogy senkinek sincs? Isten választott népéhez tartozik, ez látszik az öltözékén, a beszédén. Onnan indult el a szárazság. Isten büntetése ez, hiszen népe elfordult Istenétől. Máskor talán maga ajánlaná fel a kenyeret és a vizet. Máskor szívesen adna, de szívesen adna. De most nincs. Az utolsó adag elkészítésére készül. Tessék, azt mondja, hogy nem fog elfogyni. Valóban az Isten embere? Az Isten küldte? Így akar rajta és fián is segíteni? Ha neki adja az utolsó adag lisztből készült lepényt, akkor a liszt és olaj nem fog elfogyni, és újat fog tudni sütni. Ez elképzelhetetlen. A fizikai törvények szerint megmagyarázhatatlan. Ilyet még ember nem tapasztalt. Merje rábízni magát? Higgyen benne. Az emberben, aki előtte áll, és Istenben, akire ő hivatkozik. Miért nem fordítva van? Először enne ő is a fia, és aztán, hogyha tényleg maradt liszt az edényben, akkor megsütné azt az Isten emberének. Könnyebb lenne. De nem teheti. Ha elhiszi az Isten üzenetét, akkor oda kell adni az utolsót, mielőtt megtapasztalja a csodát. Bíznia kell. Ez az egyetlen lehetőség az életben maradásra. Elindul hát, és megsüti a kenyeret. Először Isten emberének, és odaadja. És igaz, a csoda megtörtént. Van még liszt és olaj, hogy süssön magának és a fiának is. Az Úr gondoskodik róluk minden nap. Nem lesz tele a raktáruk. Nincs felesleg. De minden napra megvan az elég. A mindennapi kenyér. A halál helyett élet köszöntött be a házba. Ő engedelmeskedett. adott abból a kevésből, amilyen volt. Odaadta, amit Isten kért tőle. De sokkal többet kapott. Mindennapi gondoskodást. Isten emberén keresztül magának Istennek a jelenlétét. A kétségbe ejtő helyzete reménytelivé változott. Miután bizalommal válaszolt Isten hívására, kérésére, és adóan kinyújtotta kezét, megtapasztalta Isten áldását. Hála Istennek, mi nem vagyunk ilyen anyagi helyzetben. Emberileg megvan a mindennapi kenyerünk, sőt. Nem vagyunk ilyen mértékben a természet erőinek sem kiszolgáltatva. Korábbi szolgálati tapasztalatom volt az, hogy falusi gyülekezetekben is szolgálva, bizony voltak időszakok, amikor mindig elmondták a presbiterek, hogy most az esőért imádkozzunk, most a jó időért imádkozzunk, most hogyan imádkozzunk a termésért, mert tudták, hogy én nagyon nem értek hozzá, de a gyülekezetnek a szíve ezzel dobbant együtt, mert érezték, hogy mennyire az Isten kezében van az, hogy milyen lesz a termés. Mégis ebben a látszólag nyugodt, kiszámítható anyagi biztonságban, vagy esetleg adósságokkal a vállunkon, amik terhelnek, vagy bizonytalan munkahelyjel, munkakeresés közben, esetleg lelkileg csüggetten, belefáradva a küzdelmekbe, magunk is segítségre várva. Mit jelent anyagi életünket, illetve is Istenre bízni magunkat? Hogyan ismerjük fel, hogy Isten mit kér tőlünk? Mit, mennyit, mikor és hogyan adjunk? És hogyan mutatja meg az ő gondoskodását, ha anyagi életünket is rábízva készek vagyunk a nálunk elhelyezett javait az ő dicsőségére továbbadni. Az Új Szövetségből felolvasott szakaszban ezekre a kérdésekre találhatunk választ. Pál gyűjtést rendez az általa alapított gyülekezetekben, a jeruzsálemi gyülekezet számára, ahol a testvérek nagyon komoly anyagi gondokkal küzdenek. Ez akkor vált nagyon súlyossá, amikor a zsidó közösség a Krisztus követőket kizárta maga közül. Ez nem csak a templomi életből való kizárást jelentette, hanem a családi, gazdasági egységből való kizárást is. Ehhez jött még hozzá az a súlyos természeti csapás, ami Jeruzsálem vidékét sújtotta. A jeruzsálemi gyülekezet tagjai nagy szükségben vannak. A gyűjtés Pál számára nagyon fontos. És azon túl, hogy ez fontos, azért, mert a nyomorúságban levő testvéreken segíteni kell, és ez konkrét anyagi segítség, fontos azért is, mert ez kifejezi a pogányokból lett Krisztus követők és a zsidókból lett Krisztus követőknek az egységét, az összetartozását. Azt az egységet, amit egyébként nem ismer a világ, hiszen hatalmas válaszfal van a pogányok és a zsidók között, de Krisztusban egyek lettek. Pál a korintusiak elé példaképpen állítja a macedóniai gyülekezetek adakozását, ahol egyébként szintén sok nyomorúságon mentek át a testvérek. Üldözésekben van részük, üldözésekkel kell szembenézni, és anyagilag is szegények. Mégis, amikor az emberi felhíváson keresztül Isten indítását megértették, akkor erejük szerint, sőt, erejükön felül is önként adakoztak. Mert először önmagukat adták az Úrnak. Ez az alapja. Ez kell, hogy megelőzzön minden keresztjén adakozást. Ha Krisztus követésében elindulunk, és rábízzuk az életünket, ha önmagunkat neki adjuk, akkor megtapasztaljuk az ő szabadítását, az ő kegyelmét, azt, hogy jelen van az életünkben, azt az örömöt és békességet, amivel csak ő tudja betölteni a szívünket. Megtelik a szívünk hálával, örömmel, bizalommal, és akkor rámerjük bízni magunkat, az anyagi életünket illetően is. S ha indít, ahogyan az adakozásra indít, abban merjük követni, hiszen tudjuk, hogy nem elvenni akar tőlünk, hanem áldássá akarja tenni azt, amit ránk bízott. Talán már mondtam a gyülekezetnek, de ilyenkor újra és újra eszembe jut az a példa, amikor a mungácsi cigány testvérekkel elmentünk egy másik faluba, egy nagyon szegény ruszin falunak a cigány táborába. És meglátogattuk az ottani cigány gyülekezetet. És a munkácsiak, akiknek a meglátogatása számomra az első alkalom, akkor nagyon nagy döbbenetet váltott ki, hiszen nyomorúságban, szegénységben, nyomornegyedben élnek. De amikor meglátták ennek a falunak a cigányait, és az, hogy nem fognak tudni eljönni munkatársképzőre a vezetők, mert napról napra kell valahogy azt a minimumot összeszedni, amiből kenyeret adnak a családnak, akkor a munkácsi gyülekezet, cigány gyülekezet gyűjtést rendezett ennek a cigány közösségnek a számára, hogy eljöhessenek a gyülekezet vezetők a munkatársképzőre, hogy egy hét múlva, amikor visszamentem, és három kisgyereket megkereszteltünk, akkor meg tudjuk ünnepelni a keresztelést. Legyen az asztalon sütemény. És olyan nagy dolog volt, amikor a munkácsiak, a kis kevésből, ami nekik volt, összeszedték, és bevásároltak, és vittük a cukrot, a lisztet, a makarónit. Látjuk hát, hogy az adakozás elsősorban nem pénzkérdés, hanem szívkérdés. Bizalommal megtenni, mint ez a sareptai özvegy, megtenni azt, amire az Isten indít. Mégis, mi az, amit Isten tőlünk kér? Van-e ennek valamilyen megfogható, konkrét mértéke? Az Ószövetségben Isten a népétől a tizedet kérte. A tizedet kérte, hogy tegyék félre és vigyék föl a templomban. Minden termésüknek, bevételüknek a tized részét. Nem a feleslegből kellett adniuk, sőt, amikor megpróbálták Istent becsapni, hogy a satnyát, a hibásat, a rosszat vitték neki, akkor Isten nagyon keményen elővette őket. Nem a satnyát. Nem a hibásat, a felesleget kérte Isten tőlük, hanem a tökéleteset, amit előre félretettek számára. Mert ezzel kifejezte Isten népe, Isten királyi uralmát, azt, hogy tőle kaptak mindent, és ezért hálásak neki. Tudatában vannak annak, hogy minden, amit kaptak, az Istentől jön, és az Isten áldása. Kifejezték vele Istenbe vetett bizalmukat. A mi egyházi hagyományunkban a tized valahogy az évszázadok folyamán a háttérbe szorult. Úgy teszünk, minthogyha Krisztus kegyelméből élve, Isten iránti hálánkat így módon nem kellene kifejeznünk. Mint hogyha az anyagi életünknek csak akkor lenne köze a lelkihez, amikor szorult helyzetben vagyunk, és Istenhez kiáltunk, hogy segítsen. Egyébként ugye az anyagi dolgokat azt tudjuk mi magunk is menedzselni. Pál arra kéri a korintusiakat, hogy bőkezűek legyenek az adakozásban. Az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Krisztust állítja példának, aki a menny gazdagságáról mondott le, azért, hogy bennünket gazdaggá tegyen. Aztán később azt mondja Pál, aszerint adjatok kinek-kinek, amije van, nem aszerint, ami nincs. Nem kell szükséget látnotok, azért, mert adtok. Ahogyan a lélek indít, úgy adj. De merj odafigyelni a lélek indítására, és föltenni ezt a kérdést, hogy mit adjunk. Aztán arra hívja még föl a figyelmet Pál, hogy a cselekvést is végezzétek el. Nem elég az akarás készsége. Jól emlékszem, amikor tavaly András prédikált az adakozásról. Hát engem a lélek egy meglepő dologra indított, hogy az összegyűjtött kis pénzemet adjam oda. Hát úgy gondoltam, hogy nem kell ezt elsietni. Azért még ellenőrizzük le egy párszor, hogy tényleg a lélek indít-e, vagy pedig ez csak egy olyan emberi fölbozdulás volt. Na jó, hagytam egy kis időt neki. Úgy újra és újra imádságban Isten elé vittem, no de hát valahogy a lélek csak erre indított, úgyhogy ez a tizeden felül persze. Úgyhogy belenyugodtam és eldöntöttem, hogy na jó, akkor hát ez a gyülekezeti, ez az Istené. Csak aztán valahogy hetek teltek el, míg csekket szereztem be, aztán mindig postára nem jutottam el. Szóval miután már kimondtam azt a döntést, már a készség is megvolt bennem, hogy jó, hát ezt Isten elkérje, övé. Utána is még hosszú hetek teltek el, amíg végre megszabadultam, mert tényleg már szinte zavart, hogy még mindig ott van nálam ez a pénz. És most, amikor olvastam az igébe ezt, hogy nem elég a készség, az akarás készsége, hanem a véghez vitel is legyen meg, hát eszembe jutott ez a tavalyi példa. Igen, a szívünk fölbuzdul, és néha rámozdul a lélek indítására, de mint ahogy a sareptai özvegy esetében sem volt elég a jó akarat, hanem oda kellett adni azt a kenyeret Illésnek, hogy nekünk is, ahogy a lélek indít, oda kell szánnunk, oda kell adnunk a mi ajándékunkat, amit az Úr kér tőlünk, ami jó, ha rendszeres ajándék, ha félre tudjuk tenni, havi keresetünkből, nyugdíjunkból azt az első részt, amivel nem várjuk meg azt, hogy mennyi marad, és aztán majd osztunk, szorzunk, hogy a jövő terveire meg Istennek is egy kicsit, hanem amit odaszánunk, azt odaadjuk. Hogyan? Jókedvűen és szabadon. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat. Aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Jókedvű, örvendező szívvel adhatjuk oda Istennek azt, amit ő áldássá akar tenni. Persze, Nem mindenkinek ilyen egyszerű a helyzete. Nekem ugye csak magammal kellett megbeszélni, meg az Isten lelkével. Van, akinek esetleg olyan házastársa van, aki nem jár a gyülekezetbe, és ezt egyáltalán nem tartja lényegesnek, vagy nem is ért vele egyet. Hát, vigyük Isten elé ezt a kérdést. És Isten megmutatja és megadja a bölcsességet, hogy mi az, amit erre a célra mégis külön tudunk tenni, oda tudunk adni. Ne érezzünk kényszert és Isten büntetését a fejünk felett, hogyha a tizedet nem tudjuk odaadni. De érezzük azt, hogy itt tulajdonképpen Isten és az én kapcsolatomról van szó. Természetesen a gyülekezeti életnek megvannak a kiadásai, és ezt a testvérek adományaiból tudjuk fedezni. Ezt a gyönyörű szép új templomot is fent kell tartanunk, meg a sok szolgálatot. És ez felelősséget jelent anyagilag is. De az adakozás esetében, hadd mondjam azt, mégsem ez a fő kérdés, hanem az, hogy Isten felé tudok-e engedelmesen mozdulni, hogy tudok-e adni az Úrnak, mit kér tőlem, odaszánom-e magamat, odaadom-e magam először az Úrnak. És hogyha ezt megteszem, akkor azokban a családi helyzetekben is, ahol nehéz, Isten majd utat mutat, és megáldja azt, amit én szabad szívvel, örömmel el tudok hozni, föl tudok neki ajánlani. A sareptai özvegy esetében láttuk, hogy miután bizalommal megtette, amit Isten kért tőle, odaadta a megsült kenyeret, Isten ígérete csodálatosan beteljesedett az életében. Isten csodálatos ígéretei a bizalomból fakadó adás után a mi életünkben is valósággá válnak. Az ígérete számunkra is igaz. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Megtapasztaljuk azt, hogy Isten minden szükségünket betölti. Hogy velünk együtt hordozza az anyagi terhek felelősségét. Olyan csodálatos dolog ez, hogyha belegondolunk. Milyen felszabadító dolog. Minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van reátok. Odaadjuk neki a részt, amit ő kér, és rábízhatjuk az egészet. Nem kell, hogy az anyagi terhek gondja nyomjon napról napra, hétről hétre. Szabadok lehetünk, mert tudjuk, hogy neki gondja van ránk. És gondoskodik minden szükségesről az életünkben. Akkor is, hogyha esetleg ebben a pillanatban én ezt logikailag nem tudom megmondani, hogy hogyan. Elégedettek és hálásak lehetünk. Elégedettek és hálásak leszünk egy olyan világban, ami ennek az ellenkezőjét diktálja. Már maga ez nagy áldás. Az ember szívében hála és elégedettség van. És ezzel az ő dicsőségét szolgáljuk. A ránk bízott javak áldássá lesznek, hiszen Isten az ő országa építésére szánt anyagi javakat a mi kezünkbe teszi, és nekünk kell odaadni. És a pénz így áldott eszközzé válik, és nem rabszolgahajcsár többé. Áldott eszközzé válik, és végül kincsünk lesz a mennyben. Jézus azt mondja, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, a tolvajok eljönnek és kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennybe, ahol sem a rozsda, sem a moly nem emészti meg, és a tolvajok nem ássák ki és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Ezeknek a gondolatoknak a fényében álljunk Isten elé következő hetekben, de most a következő percekben is. És kérjük, hogy mutassa meg, hogy mi az, amit nálunk helyezett el, azért, hogy odaadjuk, hogy áldássá legyünk általa. Így csendesedjünk el, és válaszoljunk énekkel Isten igéjére.
Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a csodálatos gazdagságot, amellyel megajándékoztál bennünket. Köszönjük neked az élet gazdagságát, a teremtés gazdagságát, hogy szeretetedből életre hívtál minket. Köszönjük neked azt, amivel körülveszel, hogy van fedél a fejünk felett, hogy bőségesen van élelmünk, hogy ennél sokkal több mindenünk van. Köszönjük neked azt a gazdagságot is, amelyet az Úr Jézus Krisztusban adtál nekünk, hogy ő szegény lett, hogy az ő szegénysége által meggazdagodjunk, hogy meghalt értünk és feltámad, hogy ő benne egy új életünk legyen, amelyet veled élünk. Köszönjük szent lelkedet, akit belénk bocsájtottál. Köszönjük mindazt, amit az Úr Jézus Krisztussal együtt adtál, a békességet, a bizalmat, a bizonyosságot, hogy az életünk a te kezedben van, a te gondviselő kegyelmedet, amely nap mint nap körülvesz bennünket, az örök életnek a bizonyosságát, hogy te új eget és új földet teremtesz. Minden ajándékaidat látván, meg kell vallanunk, hogy a mi szívünk oly szűkös, oly kevéssé adunk önmagunkból te neked és önmagunkból egymásnak. Meg kell vallanunk, hogy oly sokszor van panasz a mi szívünkben, bocsásd meg nekünk a mi elégedetlenségeinket, bocsásd meg a mi irítségünket, hogy másoknak több van. És kérünk téged, hogy vonj bennünket közel magadhoz, hogy beteljen a szívünk hálával. Tégy bennünket elégedett, hálaadó, bőkező, mások számára áldást hozó emberekké és gyülekezetté, hogy adjunk mindabból, amit tőled kaptunk. Köszönjük az adományokat, amelyeket összegyűjtöttünk az elmúlt hetekben. A szökőár sújtotta vidékekre, és imádkozunk, hogy ezek célba érjenek. Imádkozunk, Urunk, azokért a világban, akiknek semmiük sincs, akiknek nincs betevő falatjuk, akiknek nincs otthonuk, akik most elvesztettek szeretteket, közelállókat. Imádkozunk mindazokért, akik adnak az egész világon, benned hívők és benned nem hívők egyaránt. Imádkozunk ezekért az adományokért is, hogy a leginkább szükséges helyekre jussanak el. De Urunk, közelebbre jöve a mi hazánkba, vagy akár Gazdagrétre, imádkozunk a hajléktalanokért, akiket nap mint nap látunk. Imádkozunk azért, hogy tudjunk adni. Talán sokszor csak egy jó szót, egy rövid beszélgetést ezekkel az emberekkel, hogy meg tudjuk hallgatni az ő történetüket, hogy hogyan lettek olyanokká, akiknek semmiük sincs. Nyisd meg a mi szívünket, hogy sokkal inkább kész legyen bevenni ennek a világnak a szegénységét, és felismerje mi gazdagságunkat. Vannak közöttünk, akik valóban úgy érzik, hogy bőségben vannak, attól, hogy megtanuljunk bővölködni. És vannak közöttünk, akik anyagi problémákkal néznek szembe, és bizonytalansággal, attól, hogy tudjunk segíteni, és attól, hogy tudjunk te benned bízni. Szeretnénk, Urunk, hogyha így munkálnád a te munkádat a mi életünkben, és így formálnál bennünket. Kérünk, hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.